Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait Dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Podcast!
Sziasztok, ez itt a Csisztus Podcast második epizódja. Ennek a videóanyagát megnézhetitek a saját YouTube csatornámon, a Csisztus Channel-en, illetve a podcast anyagát pedig elérhetitek több podcast felületen. Egyébként a weboldalamon minden ehhez szükséges információt megtaláltok. Ez a Csisztus Podcast egy olyan műsor, amelyben sportról vitatkozunk, méghozzá olyan szakemberekkel együtt, akikkel kapcsolatban már tudjuk és kiderült, hogy nem csak van, meg nem csak lehet, de elég markáns véleményük van nagyon sokféle témáról. Amikor legutóbb találkoztatok velünk, akkor az év sportolója gála úgynevezett top 3 kategóriájából, illetve a különféle kategóriába jutott top 3 jelöltjéről beszélgettünk, elsősorban az egyéni műfajokról, és hát kiderült bizony, hogy nagyon sok mindenben nem is értünk egyet, ami így van jól, ezért vagyunk itt, hogy sokféle szempontot vitassunk meg, sokféle esetleg felszín alatt feszülő mindenféle problémát hozzunk most itt a felszín fölé, és próbáljuk meg ezeket a szempontokat megmutatni azoknak, akik egyébként sokszor csak mondjuk úgy névtelenül, de színnak akár minket, akár pedig ezt az egész mondjuk így díjazósdit. Itt van velünk Gyészszabó Csilla, ismét köszönöm szépen Csilla, hogy eljöttél, és folytatod velünk tulajdonképpen ebben a műfajban a beszélgetést. Dr. Borbély Zoltán, szia Zoli, köszönöm szépen, ugye a Prestige Sport kitűnő munkatársa vagy, jogász, ügyvéd, és nagyon régóta dolgozunk együtt. Estóth János, a Nemzeti Sport főmunkatársa, egyébként a Magyar Sportújságíró Szövetség elnökségi tagja, Vobecki Zoltán, a Hír TV sport főszerkesztője, hogy szoktam mondani, sportcsatorna alapító specialista, ha szabad így fogalmazni, és Szentes Rihárd fiatal kolléga, aki szintén kitűnő sportújságíró, talán azt is mondhatom, hogy dokumentumfilmes is vagy, Mányoki Attiláról készült filmed, ott van a világ legjobb 15 filmje között most a fiatal riporterek kategóriájában, és ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy beszélgettünk erről a bizonyos top 3-ról, és elsősorban az egyéni sporttal kapcsolatos meglátásaitokat mondtátok le, az egyéni kategóriákat, illetve az is szóba került, ugye, hogy vajon mennyit számít a teljesítmény, és mennyit számít az egyéniség akkor, amikor egy sportújságíró szavaz, most ugye közel 400-an szavaztak, 399 ember sportújságíró vett részt az idei szavazásban, ami egyébként számszerűségében egy szép, komoly szám, egy nagyon mondjuk úgy legitim eredményt hozhat minden szempontból. Most viszont egy kicsit azt szeretném, hogyha a csapatműfajokról beszélnénk, mert ez is egy olyan terület, ami ingoványos, és ami például az elmúlt esztendőkben okot adott sértődésekre. Két évvel ezelőtt döntöttük úgy, és aztán a tavalyi évben be is vezettük, hogy szétszedjük a csapatműfajokat. A Sportújságíró Szövetség lesz klasszikus csapat, ahol tényleg csapatok játszanak egymás ellen, és lesz az úgynevezett egyéni teljesítményekből összeadódó csapat kategória. Lásd például a gyorskorcsolya váltó, lásd például ugye a kajak kettesek, négyesek, kenu kettesek, négyesek küzdelme, vagy például Babos Tímea és Krisztina Mladenovic párosa. Nagy vitát váltott ki, hallottam, hogy éppen sokak azt mondták, hogy mit keresnek ők itt. És ha már a múltkori műsorban beszélgettünk arról, hogy sértődés vagy nem, azt azért tudom, hogy Babos Tímeának, hát finoman szóval nem esett jól, hogy egyéniben nem került a top 10-be. Nálam ott volt, és ezt én kimerem jelenteni, vállalom a véleményemet, de az is tény, hogy sokan azt mondják, hogy páros specialista utálja ezt a kifejezést. Most azért nézek Csillára, mert ugye te, mint tenisz szakíró, ebben a tekintetben biztos markáns véleménnyel bírsz ezzel a témával kapcsolatban. Itt kell legyen Babos Tíme a kis csapatok versenyében, vagy ott kell volna legyen az egyéni legjobbak között is, mint női teniszező.
Hát itt a sportágok megítéléséről van szó, és arról, amit mi itt már érintettünk egy kicsit, hogy vajon melyik sportágnak milyen súlya van. Tehát ugye élünk egy világban, de itt vagyunk Magyarországon. Most vajon azt nézzük, hogy Magyarországon népszerű egy sportág, vagy azt nézzük, hogy annak a sportágnak milyen súlya van az egyetemes sportba. Mert hogyha az egyetemes sportot nézzünk, akkor mit nézünk? Kosárlabdát, mit nézünk? Jégkorong,
tenisz. Labdarúgás.
Tehát olyan sportágakat hozunk, amiben esetleg mi nem tudunk olyan eredményeket előhozni. Na most itt megint csak összehasonlítjuk az almát a körtével, mert az, hogy Babos Tímea hogy jutott el oda, ahova eljutott, lehet, hogy sokkal nagyobb áldozatokkal, sokkal nehezebb körülmények között, hiszen nincs egy olyan támogató háttér itt Magyarországon, nincs olyan hagyomány, mint esetleg egy kajakkenuban, akkor vajon melyik teljesítménye nagyobb? Tehát én a Timit azért szoktam védeni ilyen esetben, mert én látom a mögötte lévő munkát.
Visszakérdezek, mert arra nem kaptunk választ, engem is érdekel, hogy te mit gondolsz róla, hogy inkább egyéni a Babos Timi, vagy pedig...
Erre az a válaszom, hogy ha azt szeretnénk, hogy a Timi valahol értékelhető legyen, akkor ebben a kategóriában tudjuk, pont emiatt, amit az előbb kifejtettem, hogy ebben a sportágban oda kerülni arra, amiben mondjuk egy másik sportágban egy magyar háromszoros olimpiai bajnok tud lenni, vagy ötszörös világbajnok, a Timi nem fog tudni. Tehát most, hogyha őt értékelni akarjuk, akkor ide van egy másik kategória, ahova betesszük, mert nem tudjuk, visszatérünk az alapkérdéshez, hogy hasonlítjuk akkor össze ezeket. Mi a súlya egy sportágnak?
Értem.
Nem tudok korrekt választ adni pont ezért. Mert a szívem megszakad itt, de a másik oldalon meg igazságosnak kell lenni.
Én azt gondolom, mindenkivel egyetértve, és Babos Timit abszolút elismerve, hogy ha már van ez a kategória, akkor neki igenis itt kell lenni ebben a kategóriában. És egyéniben Babos Timi olyan sokat nem ért el, valljuk meg őt, mint eredményesség szempontjából. Nyilván, aki figyeli az útját, mondhatjátok azt, amit az előbb mondtam, hogy én tudom Mihelis Norbert útját, ti pedig tudjátok Babos Timi útját, de... Valahol Mihelis Norbi odaért, Babos Timi egyéniben szerintem nem ért oda. Ő párosban ért oda, amiért minden elismerést megérdemel, de a páros az nekem innentől kezdve egy kis csapat, és a kis csapatot itt Magyarországon az év sportolója gálán külön díjazzák. Ezen szerintem Babos Timinek nem fennakadnia kellene, hanem örülnie, hogy teniszezőként egyáltalán oda tudott kerülni ilyen eredmények után persze, a legjobb 10-be és a legjobb 3-ba is.
Úgyhogy egyébként ugye most már azt kell mondom, hogy rendszeresen esnek ki kajakkenuból világbajnoki egységek, gyakorlatilag nem, hogy a top 3-ig nem jutnak el, sőt a top 10-be se. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy kajakkenuban szerintetek immunisak lettünk a sikerre?
Hát biztos van ilyen, de én szerintem az elnökség, és ebbe hadd védjen meg az elnökség, mert tudom, hogy sok kritika éri, hiszen már önmagában azzal, hogy egy 10-es listát felállít, és nem lehet boldog-boldogtalan szavazni, mint ahogy korábban volt, és azért ennek voltak elég... hát hogy mondjam, furcsa leágazásai és mellékhatásai, mert egészen komolytan dolgok is sajnos előfordultak, és akkor is sportújságírók szavaztak.
Igen.
Na mindegy, ez a korszak lezárult, a 10-be 10-en tudnak bekerülni, 11-en már bajosan, és pontosan például a Babosra visszatérve ez volt a logikája a történetnek, ezért került ő ebbe a kategóriába, és én személy szerint nagyon remélem, hogy kirobbanóan sikeres is lesz. Ami meg a kajakot illeti, igen, lehet, hogy egy bizonyos értelemben immunissá válunk, illetve de azért a teljesítmény,
persze.
És az előző adásban én már egyszer kiálltam azon álláspontom mellett, hogy ha az adott év sportolójáról van szó, akkor nekem az adott év sportolója, és ő szürcsöghet a levesevés közben, meg nem tudom én, veheti föl a Mici Mackós alsónadrágját nálam, akkor is az év sportolója lehet, hogy ez a teljesítményével kiérdemeli. Tehát a kajakos, ha kiérdemli a teljesítményével, akkor miattam akár 50-szer egymás után is lehet az év sportolója, mert erről szól szerintem ez a szavazás.
Az immunissággal kapcsolatban bennem meg az a kérdés merült fel, hogy az elvárásainkhoz mennyire ragaszkodunk. Tehát, hogyha mondjuk hosszú Katinkától várunk 4 érmet.
És mert azt szoktuk meg.
Mert azt szoktuk meg, és 2 fog szerezni, de azzal is tulajdonképpen az egyik legeredményesebb magyar sportoló, akkor most csalódottak leszünk, hogy milyen szájízzel fogunk erre az egészre nézni?
Ugye a Szóling válogatott, sőt, ugye a Repülő Hollandi egység is bekerült a top 10-be, és hát ők aztán tényleg az a műfaj, akik soha, de soha nem kerülnek reflektorfénybe maximum a top 10-ig, de vajon miért?
Fú, ez most nekem egy nagyon nehéz kérdés, mert vitorlázóként...
Tudom, magyar bajnok vagy, a
igen, tavalyi. Azt kell, hogy mondjam, hogy én tudom, ahogy... Ti tudjátok a saját sportágaitokban, hogy kiben mennyi munka, meg mi mögött mennyi munka van. Én tudom, hogy a Majtényi Szabolcsék, vagy a Litkei Farkasék mennyi energiát tesznek ebbe a sportba, mint a vitorlázásba, de azt én kimerem mondani, hogy azért az, hogy a Majtényi Szabolcsék nem tudom én hányszoros Európa és világbajnokok most már, vagy hogy a Litkei Farkasék ezt a Szóling világbajnokságot meg tudták nyerni, abban azért nagyon jelentős szerepe van annak, hogy egyik sem olimpiai hajóosztály. És az igazi top vitorlázók ezekben a hajóosztályokban már nem szerepelnek. Még akkor is azt mondom, hogy nagyon erős a mezőny, nagyon nagy dolog, hogy hazai vizen,
azért örülök, hogy
vizen.
Te ezt egy kicsit úgy, hogy mondjam, a térképen elhelyezted.
Ezért engem meg lehet kövezni. Nyilván lesznek, akiknek ez nem szimpatikus. Én azt látom egyébként, hogy Berett Zsombor findingi hajóosztályban, amit elért, az viszont szerintem egy óriási szenzáció, és egy valami elképesztően nagy siker, és ott van a top mezőny, tehát ott a világ legjobb vitorlázóival kell neki megküzdenie, míg a Repülő Hollandiban és a Szólingban már nem. Tehát, hogy ez szerintem jelentősen befolyásolja ezeket az eredményeket, és én kimerem azt is mondani, hogy én nem értettem, hogy a top 10-ben miért került be. Mind a kettő, ha egyik bekerül nekem, az én szívemnek már az is elég lett volna, de lett volna a helye szerintem más csapatnak, még a kis csapatnak itt a 10-ben.
Ha már azt mondtad, ugye, hogy csodálkozt, hogy kikerült oda be, vagy lehet, hogy a kettőt is egy kicsi soknak találod, akkor most beszéljünk a nagy klasszikus csapatoknál, abban a tekintetben esetleg furcsa jelenségről, hogy ugye az, hogy a Győr női kézilabda csapata ott van, ez megint már szinte megszokjuk, hiszen hozzák a BL trófákat, immáron harmadikat ugye egymás után. Az, hogy ugye ott van az FTC waterpolo férfi vízilabda csapata, akik ahol elindultak, mindent megnyertek, tehát női jégkorong csapat is bekerült ugye oda, akik feljutottak ugye a divízió és világbajnokságon egyel feljebb, viszont az FTC labdarúgó csapata, amely nem csak hogy Európa Ligán főtáblán volt, de gyakorlatilag az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, amire szerintem sokan azért nem sokat adtak volna mondjuk a szezon elején, és hogy ez nincs ott a top 3-ban, szerintem ez meglepetés.
Én nem kérdeztem senkit arról, hogy kire szavazott és miért szavazott. Ezért, amit most mondok, az teljes fikció. Nekem az a gyanúm, hogy egy picit most leverték a kollégák a futballon azt a borzalmas csalódást, amit a válogatott ki nem jutása jelentett az Európa-bajnokságra. És ebben a Fradi annyiban ludas, elnézést egyszer, százszor, ezerszer, hogy ugye a Fradi is tele van külföldi futballistákkal, tehát a Fradi eredményessége önmagában a válogatott eredményességét nem igazán segítette.
Az nem egy magyar
segítette. Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogyha megnézitek a futball listát, már a futballisták listáját, úgy értem a férfiaknál, és a top 3-ban kettő kapus van. Azért ez önmagában elég sokat elmond a futballnak, a közállapotára.
Ami egyébként egy egyéni sport, tegyük hozzá. Tehát a kapus az egy külön sportág.
Na de ez normál esetben nem fordulhatna elő, hogy a háromba, a top 3-ban két kapus legyen, és le a kalappal a Dibusz előtt is, Ferencváros egyébként, meg a Gulácsi előtt is. Szóval én azt gondolom, hogy egy picit a Fradin ütött vissza hogy a válogatott nem tudta kvalifikálni magát, és reméljük, hogy ebbe az évben ezt még megteszi, aztán vagy igen, vagy nem, de azt hiszem, az minden idők legnagyobb csalódása lenne, bár tele vagyunk futball csalódásokkal, hogyha egy hazai rendezésű EB-t úgy kellene végignézni.
Ráadásul hogy a megépült nincs, új
hogy nincs magyar csapat egy vadonatúj stadionban, és hiába van itt a regnáló világbajnok, hiába jön a regnáló Európa-bajnok, ez minden idők legnagyobb csalódása lenne, és akkor kis túlzással azt mondom, és megint elnézést, persze most ez direkt sarkítom, hogy akkor jövőre egyáltalán nincs év futballistája.
Kategória se?
Akkor mindenki, igen, akkor az év kukoricára térdepelős díja van, és akkor ott lehet majd szavazni.
Pont ma, amikor is ugye ennek a műsornak a felvételén vagyunk, és amikor bejelentette Szőlősi György ugye az év férfi, illetve női labdarúgóinak a listáját, azt is szóba hozta, hogy van egy olyan törekvés, hogy legyen ez egy közös lista. És ez azért érdekes szóba hozni, mert ugye amikor az általam nagyon nagyra tartott Polgár Judit azt mondta, hogy kikéri magának ezeket a megjegyzéseket, hogy jó, de tehetséges vagy ahhoz képest, hogy nő vagy, meg hogy női sok. Tehát ugye ő az, aki ennek abszolút mondjuk így zászlóvivője, hogy teljesítmény van, és nem az, hogy női vagy férfi, akkor ebben a tekintetben nem tudom, hogy igazat kell-e a labdarúgásra vonatkoztatva adnunk neki, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a legjobb labdarúgót keressük, és hogyha mondjuk a nők között szétnézünk, akire azért a nemzetközi csapatoknál, a nagy csapatoknál több olyan kitűnő magyar labdarúgót találunk, akik bizony ott tudnak lenni a legjobbak között, és nem olyan teljesítményen, mint amit a férfiaktól látunk akár a magyar játékosok vonatkozásában.
Az a véleményem erről, hogy a női és a férfi labdarúgó díjazását vonjuk össze, vagy vonja össze a Magyar Sportújságíró Szövetség, hogy ebből a szempontból, amit mondtatok, hogy egyenjogúság, ebből a szempontból megértem, de ha arról beszélgettünk, hogy mennyire nehéz sportágokat összehasonlítani egymással, akkor azt gondolom, hogy a női és a férfi labdarúgást is nagyon nehéz összehasonlítani és összemérni egymással. Szerintem elképesztő az a dinamika, amilyen úton van a női labdarúgás, de nyilván az én fejemben az év labdarúgója az általában egy férfi labdarúgó, a nők pedig szerintem teljesen rendben van, hogy külön kategóriát képviselnek ilyen értelemben, de nem az egyenjogúság nincs meg bennem a nőkkel kapcsolatban, hanem azt gondolom, hogy ez egy teljesen más játék még, amit ők játszanak. Hozzáteszem, hogy voltam olyan női labdarúgó mérkőzés, ami kimondottan tetszett, és azt láttam, hogy ezt azért lehet, hogy a labdarúgó NB1-be is néha szívesen megnézném ezt a színvonalat.
Bocsánat, de hány olyan sportújságírói klisét láttunk, hogy a legtöbbszörös válogatott volt sokáig, ugye 101-el Bozsik József után is megdöntötte Király Gábor, de a legtöbbszörös labdarúgó válogatott Pádár Anita volt sokáig, és most meg Vágó Fanninak lesz majd esélye arra, hogy ezt megdöntse, de eszükben nem senkinek ezt összevonni.
Igen.
Tehát én ettől óva intenék, mert akkor onnantól kezdve a női kosárlabdát is, és a férfi kosárlabdát is össze kell vonni, a női öttusát és a férfi öttusát, a női vízilabdát és a férfi vízilabdát, és akkor azért azt mondanám, hogy ez...
Jó, de hát amikor csapatokról beszélünk, és most visszatérve a csapatokra, mert az Zoli azt mondta, hogy nem akarod ezt a témát elengedni, akkor ugye most összehasonlítjuk azért mégis, ugye a Győr női most már háromszoros BL győztes csapatát, meg összehasonlítjuk a férfi vízilabda csapatot, az FTC csapatát, és hát nagyon érdekel az, hogy például amikor három egymás követő BL szezonban egy csapat nyerni tud, az egy megsokszorozott érték, vagy pedig már azt mondjuk, hogy na hát már megint. Most, amikor esetleg itt vannak a top 3-ban.
Szerintem ez nagyon szakmai kérdés, tehát ezt a kézilabdát nagyon jól ismerőknek kellene tudnia, hogy a Győr BL győzelme az szakmai szinten mennyit ér. Én egy picit most mégis visszakanyarodnék, és aztán ezt, akik értenek a kézilabdához, megválaszolják neked. Az alapprobléma nálam a női jégkorong válogatott top 3-ba kerülés a sportújságíróknál, és azt is elmondom, hogy miért. Könnyű helyzetben vagyok, mert ugye úgy tudtam követ dobni a vitorlázókra, hogy vitorlázom, és úgy fogok a Fradiról is most véleményt mondani, hogy egyébként ős Fradi drukker vagyok, de nálam a Fradi nincs a top 3-ban a labdarúgó csapat. Nálam viszont a Telekom Veszprém csapata a Bajnokok Ligájában elért második helyezésével ott van a top 3-ban, és viszont a jégkorong válogatott, a női jégkorong válogatott divízió 1-ből való feljutása az elit csoportba, az nálam nincs a top 3-ban. Nálam a B kategóriából az A kategóriába jutás, az kisebb siker, mint az A kategóriában egy nagyon nagyot alkotni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Fradi BL helyetti Európa Liga szereplése is nálam egy B kategória az A kategóriához képest.
Ha már az edzők szóba kerültek, ez megint egy nagyon érzékeny dolog, nagyon érzékeny kategória, itt is voltak az elmúlt években sértődések. Ugye itt is nagyon hajlamos, sajnos azt gondolom, akár a közvélemény, és persze a sportújságíró társadalom is az ismert nevekre szavazni, de hát meg kell tanulnunk akár az úszóvilágban is olyan neveket, olyan most már sikeres úszóknak kvázi a kevésbé ismert edzőit, akik nem biztos, hogy az egykori úszópápás generációs, hogy mondjam, varázsköpenyből kerültek elő, hanem bizony egy új generáció képviselői, ugye Milán Kristóf edzőjéről is, ha beszélünk. Szerintetek mennyire vagyunk tájékozottak ebben, Stotya?
Hát nem tudom, én mindig sok hatás alatt állok, hogy a jégkorongot itt súlyos támadás érte egy egyébként rokon sportágból, mert az egyik víz, a másik is víz, csak egy kicsit hidegebb és más halmazállapotban lévő. Most nem tudom, mit kérdeztél, de egyébként az edzőkre visszatérve, akkor hajrá megint a női jégkorong. Én nálam, amit Pat Cortina produkált, aki felvitte a férfi jégkorong válogatottat 70 év után először az A csoportba, és aztán most ugyanezt megcsinálta a női válogatottal. Ez egy elképesztő bravúr azokhoz a körülményekhez képest, ahhoz a háttérhez képest, ahhoz a mozgástérhez képest, ami amiben a női jégkorong mozog.
Petke Ortinával abszolút egyetértek, tehát én nálam ő igenis ott lehetne a top 3-ban, mert ez tényleg óriási dolog, amit ő véghez vitt. Viszont egy üzenetem lenne a magyar sportvezetőknek, akik remélem meghallgatják majd ezt a podcastot.
Nagyon reméljük.
Az pedig az, hogy az, amit Danyi Gábor csinált a Győrrel, az meg egy olyan üzenet a magyar sportvezetők számára, hogy igenis bátran nyúljanak a magyar edzőkhöz, a magyar szakemberekhez, mert jól láthatóan egyébként sikeréhesek, ráadásul felkészültek és jó szakemberekről van szó. Ezt most szerintem Danyi Gábor tökéletesen.
Mint ahogy Varga Zsolt is az egyébként, ugye, aki a FTC Waterpolo vízilabda csapatát vitte odáig gyakorlatilag, ahol jelen pillanatban jár. Akkor még egy nagyon fontos témát át kell beszélnünk, ami szintén az e-sportolói választás elmúlt években történt, mondjuk én azt gondolom, hogy nagyon fontos változása, talán nevezhetjük újításának is, már nekünk persze nem új. Az, hogy a parasportot ugyanarra a szintre emelte, mint természetesen az Apex sportját, tehát ezen a díjkiosztó gálán minden para kategóriában is ugyanott, ugyanolyan körülmények között elismerjük a legjobb para sportolókat és para csapatokat. Csilla, és azért nézek rád, mert azt gondolom, hogy te ezekben a témákban amúgy is nyitottabb vagy, szerinted az általános társadalmi érzékenyítés érdekében, vagy céljait szolgálva, ennek van-e jelentősége például az, hogy egy ilyen gálán minden évben megnézhetem azt, hogy átveszi az év legjobb para sportolónője, vagy csapata, vagy edzője éppen mondjuk a megfelelő díjat, miközben mondjuk hosszú Katinka is átvesz egy másikat?
Szerintem igen, és ez pontosan ugyanaz a felelősségvállalásba illeszkedik be, amiről mondjuk beszéltünk arról, hogy mennyire számít az emberi oldala egy sportolónak, vagy mennyire példaképnek számítható. Én szerintem egy társadalomról borzasztó sokat elmond, vagy talán mindent elmond, hogy hogy bánik a gyengékkel. És ezek a gyengék általában a nők, a gyerekek és a handicapesek, vagy általában azok a rétegek, akik kiszorulnak a mainstreamből. És szerintem, hogyha ezeket a központba emeljük, vagy figyelmet fordítunk rájuk, akkor ezzel példát mutatunk, és én szerintem ezért nagyon fontos, mert hát mi itt mindig egy folyamatosan példát mutatunk, ahogy a sportolók is.
Szerintem a hétköznapi emberek talán kevésbé tudják, viszont biztos vagyok benne, hogy a társadalom szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen gálán a parasportolók is díjazásra kerülnek. Ami pedig a sportújságírókat illeti, vagy illetve ezt a szavazást, ami most a parasport esetében történt, mert ugye az fontos, hogy itt most hétköznapi ember, közéleti személyiség, színész, rádiós műsorvezető is szavazhatott parasportolóra. Én azt gondolom, hogy rendkívül komoly háttéranyagot kapott azzal kapcsolatban, hogy az adott sportolók, akikre lehetett szavazni, azok a naptári évben mit értek el, milyen teljesítmény miatt kellene rájuk szavazni. És szerintem ez nagyon fontos, és minden elismerésem a Paralimpiai Bizottságnak ezért, mert ez a legfontosabb, mert a sportújságírók szerintem, ha azt mondtuk az előző adásban, hogy halálosan komolyan kell venni ezt a játékot, akkor amennyire nem veszik halálosan komolyan ezt a játékot a szavazás esetében, a parasportnál pláne azt sem tudták sokáig szerintem, hogy kire, miért, hogyan. Amikor... Viszont olyan háttéranyag van most, hogy itt lehetetlen volt úgy szavazni, hogy valaki ne legyen.
Gondolom. És amikor Csilla azt mondja, hogy ez egy nagyon komoly felelősség, és én is úgy gondolom, hogy a mi munkánkat, ha a sportújságírást egy komoly hivatásnak tekintjük, leginkább azt különbözteti meg azoktól, akik azt gondolják, két perc után, hogy mert elkezdtek egy blogot, innentől kezdve lehet, hogy már mindent tudnak erről a hivatásról, az a felelősség pontosan. Tehát amit mi leírunk, ahol az megjelenik, ahol azt elmondjuk, nyilvánvalónak annak lehet véleményformáló ereje, és ha pedig van, akkor az értelemszerűen következményekkel is járhat. Úgyhogy teljesen egyetértek.
Közvetítés esetleg parasportról, az nagyon-nagyon érdekes, mert az emberek addig nem fogják magukénak érezni, amíg nem tudják elképzelni, hogy ez hogyan néz ki.
Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy jó lenne, ha nem csak a kifejezetten a paralimpiai közvetítéseket látnánk 4 évente, ugye? Ha jól értem, erre gondolsz.
Igen, bár azt azért hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy mennyi parasport közvetítés
kevés
van.
Kevés. De... Kevés vagy nincs, és én nem akarom elvenni a szót, beszéljenek mások is, én még ehhez annyit hozzátennék a Ricsi felvetéséhez, hogy azért is lenne fontos, hogy többet kerüljön a köztudatba a parasport, mert amivel szerintem maguk a sportújságírók is kevésbé vannak tisztában, hogy milyen kategóriák vannak a parasporton belül, azok a kategóriák, hol és ki dönti el, hogy ki milyen kategóriába kerüljön.
Ez pedig itt a Csisztus Sportcastban a Charity rovat.
Charity. Think wise. Share smart.
Ebben a rovatban pedig ugye kitűzött cél, hogy beszéljünk az általános társadalmi felelősségvállalás fontosságáról, és beszéljünk a sport és a fontos ügyek összekapcsolásáról is. Már a legutóbbi epizódban is beszéltünk arról, hogy vajon a sportoló, mint ikon Magyarországon a külvilághoz vagy a külföldiekhez képest mennyire vesz ebben részt. Most egy picit beszéljünk talán arról, hogy azok a profi sportolók Magyarországon azért, akik ugye valljuk meg valóban jól dotáltan sok pénzt keresnek. Nem tapasztaltatok-e néha, hogy sokszor őket bármire megkérni bizonyos szempontból nagyon nehéz, mert edzés van, mert most pihenek, mert most mert miért? Nem lenne szerencsés mondjuk, hogyha egyfajta, hogy mondjam, beépített kötelező kvóta lenne egy államilag dotált sportoló esetében, akinek azt mondanánk, hogy teljesen mindegy, hogy mire, majd mi megmondjuk, de évente 5 alkalommal olyan ügy érdekében gyerekeknél, utánpótlássportnál, betegeknél, és a többi meg kell jelenni. Volna ennek bármilyen előre mozdító ereje, hogyha ez nem belülről jön, de hát mégis valahogy ott volna, megjelenne. Hogy látod, Csilla?
Hát szerintem ennek azért alapvetően belülről kéne jönnie. Azért felmerül sportolóknál, hogy azt mondják, hogy annyira sokat kaptam egy adott sportágtól, hogy én vissza szeretnék forgatni bele. És szerintem ez a legjobb, ha ez így jön. Ezek a kvóták, meg megszabások, hát nem tudom, azok elég nyögvenyelős dolgok, hogy talán azoknak van eredménye, de lehet, meg lehetne ezt csinálni. Igazából azt hiszem, hogy Magyarországon is megszületett egy olyan sportolói réteg, akihez nagyon nehéz eljutni. Uh-huh. És ezt újságíróként is mondom. Uh-huh. És én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek.
Tehát bezárják a kapukat?
Igen. Tehát nagyon
csak a menedzseremen keresztül, csak igen, a sajtósomon keresztül, csak így, csak úgy, csak amúgy?
Így van, és én ezt nem tartom helyesnek, ugyanis én úgy gondolom, hogy azok a sportolók azáltal keresnek nagyon sok pénzt, és azáltal lettek nagyon népszerűek, hogy gyakorlatilag az emberek eszik, vagy fogyasztják igen, őket, és ide vissza kéne forgatni.
Fogyasztó nélkül tulajdonképpen nem
léteznének. Tehát a fogyasztó felé vissza kell forgatni, és ez pedig az, hogy nyilatkozom, elérhető vagyok, és egy újságíró sem jókedvébe keresi idézőjelbe, hanem azért, mert ez a munkája, ez a foglalkozása, és azért, mert szeretném, hogy a közönség értesüljön a fontos dolgokról.
Nem is beszél azokról a sportolókról, akik többnyire állami pénzből működnek.
Bizony.
És akkor itt a kvóta az kérdés már, ugye, hogy ez ki mondja ezt a kvótát.
Most nem biztos, hogy ezt a szót kell itt használni, csak azt mondtam, hogy legyen egy olyan kötelezettség, egy mennyiség, egy megjelenési, hogy mondjam, minimum, amire azt lehet mondani, hogy igen, azért ne haragudj, ezt elvárom tőled, hogy igenis jelenj meg a saját sportágad utánpótlás versenyén, egyszer adjál át érmet, egyszer legyél itt, egyszer legyél ott, mert hiszen tulajdonképpen abból jutottál ide, hogy mi a forrásokat megadtuk neked.
Szerintem inkább társadalmi nyomásnak kéne lenni, vagy hogy így kell érezzék.
Morális elvárás.
Magyar sport két legkaritatívabb embere Puskás Ferenc és Papp László voltak.
Nem tudom, hogy kell ezt kommunikálni, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogyha most csinálnánk egy olyan közvéleménykutatást a magyar sportban, hogy egyébként a szakosztályok, az egyesületek, a versenyzők, a sportolók hova, mikor, mennyit, kinek, miért, és ezt nem nyilvánosságra hozzuk, csak látni azt, hogy egyébként mi történt. Lehet, hogy kellemesen csalódnánk, nem tudom, bízom ebben, hogy kellemesen csalódnánk. Egy dologban biztos vagyok, hogy azért a Papp Laci és Puskás öcsi korszakhoz képest a tendenciát, ha megnézzük, akkor nyilván szerintem ennek javulónak kell lennie, hiszen az a pénzállomány is javult, ami mondani, a magyar sportba
sokkal
kerül.
Többen engedhetik meg maguknak, igen, hogy segítsenek, mint abban az időben ez a pár kiemelkedő.
De nincs kimutatásunk,
akik hozzáférnek.
Ha nem vállalják, akkor nem is fogjuk megtudni egyet.
Köszönöm szépen, ezt is elmondtátok. Ez volt a Charity rovat. Charity. Think wise. Share smart. Nagyjából átbeszéltük, azt gondolom, a 2019-es esztendőben nyújtott teljesítmények alapján ugye az M4 Sport év sportolója díjkiosztogál a top 3 esélyesét a különféle kategóriákban. Nem értettünk egyet sok mindenben, sok mindenben persze hasonlóan gondolkodunk, de hát ettől szép ez a dolog, hiszen itt is közel 400 sportújságíró szavazott, hogy kik nyernek, ugye ez majd ki fog derülni természetesen ebben az esztendőben január 16-án, itt a Nemzeti Színháznak, majd természetesen a színpadán, hiszen a gála, hogy minden évben élőben nyomon követhető majd a televízión is, és mi is érdeklődve várjuk, hiszen a végeredményt, ha hiszik, ha nem, mi sem tudjuk, úgyhogy én magam is kíváncsian várom, hogy kik lesznek ebben az évben a győztesek. Ez volt tehát a Csisztu Sportcast második epizódja, amelyet, ahogy mondtam, a YouTube csatornámon a Csisztu Channel-en nézhettek meg egy összefoglalóban, és természetesen a teljes hanganyagot pedig a podcast elérhetőségeken. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon izgalmas volt, és ígérhetem, hogy fogunk még sportról majd beszélgetni, néha vitatkozni, és egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Pontosan ez a célja a Csisztu Sportcastnak. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy legközelebb is jöttök. Csatlakoztok hozzám. Sziasztok! A Csisztu Sportcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztu Zsuzsa, a producere szerkesztője Szerencső Éva, a stábigazgató Hubay Antal, a tartalomfejlesztésért és online kommunikációért Gubcsi Eszter felel.